terrorizmus ellenes globális stratégiát fogadott el, amelynek megvalósítása elsősorban a tagállamok feladata. Híreink végén a várható időjárásról. A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, míg az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 32-39 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél hűvösebb lehet, késő este 20-30 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 1 óra múlva 10 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban, a pontos idő 9 óra 4 perc.
A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Kéz és hagyomány. Erdők, fák, madarak.
Iskolai kirándulások alkalmával hányszor tapasztalta, hogy a többségnek a fák fák, a bokrok bokrok, a füvek hüvek, kéz. Hogy melyik milyen fa, milyen bokor, milyen fű, ugyan kérem. Hogy az otthoni asztalláb hogy fest élőben, mikor még odafenn zúg a lombja. Hogy a sokféle boglárka közül melyik is az, amelyikből finom saláta készíthető, s hogy néz ki a vacsóska, mely nyári barangolásokkor kitűnően enyhíti a szomjat, ugyan kérem. Nála nem volt ugyan kérem. A madarakat még röptükben is felismerte. Apja keze nem csak faragni, mutatni is tudott. Nézd csak ott azt a hullámzó röptű madarat. Úgy repül, mint egy kis zöld hullámvasút. Küllő vagy zöld harkály, ahogy tetszik. Most leszállt arra a vén cserre, mindjárt meghallod, hogy kopácsol. Ugyanilyen hullámvasút röptű a sárgarigó is. A fluo, a fluo, kérdezte a bátyja. Igen, a fluo, de az a hím, a recskrecs, a tojó. De a recskrecs is ugyanúgy repül. Hullámvasutosan? Hullámvasutosan.
Egyre kevesebben vannak olyanok, mint Rákosi Gergely Látjátok feleim című regényének hőse, hogy az erdőben járva ismeri a füvek, fák nevét, a madarok röptét, és egyre többen az olyanok, akik csak annyit tudnak, fű, fa, madár. Hiszen ez is mesterség, vagy éppen kedvtelés, de mindenképpen olyasmi, ami gyerekkorban kell, hogy kezdődjön. Ha az ember úgy akarja ismerni a növényeket, állatokat, mint azok a természeti mesteremberek, akiket ma megszólaltatunk. Az első a Vasmegyei Tömörlön élő erdész Kolarics János.
Mitől szép az erdő? Hadd hallják ezt egy olyan embertől, aki az egész életét ott töltötte.
A nagy gondosságtól. Az biztos, hogy szívet, lelket kell beleadni. Már az erdő az elültetéskor, a csemete megválasztáskor tisztának kell lenni a területnek. A kis csemetét ne sanyargassa a gaz, a sarjak, mert bizony akkor nem azt a fafajt fogjuk majd látni, amit szeretnénk. A bükkös részeken, bizony itt a kőszegi részen gyönyörűen felújul a bükk, és azért azt a bükköt szeretni kell. Meg a tölgyet is. Az erdőt sűrűn ültessük, minél előbb záródjon az erdő. A záródás után föltisztulnak az alsó ágörvek, és így lesz a szép, magas törzsek. Ha jól lezár, lesz a szép tiszta erdő. Tiszta erdőt végeredményben erdészeti szempontból azt jelenti, hogy az alja ajnövényzet nélkül. Ha lezár rendesen az erdő fönt, akkor még a füvek se nagyon nőnek, a gombákon kívül bizony más nem nagyon él meg. És azok a szép tiszta erdők, amikor odaáll az ember, persze kívül a széleken nem baj, ha van egy kicsit a madaraknak is fészkelő hely, és akkor, ha odaáll az erdő belseje felé nézve, lát végig az erdőt, és látja a gyönyörű szál törzseket, hogy milyen szépek, milyen szép egyenesek.
Melyik a legszebb erdő Magyarországon?
Mindenkinek talán a magáé. Én a csepregi területen, tömördi területen voltam, vagyok, még most is, mint nyugdíjas, és mindenki szereti. Persze fafajba is nagyon gazdag ám a mi területünk, úgyhogy itt meg lehet találni a erdőgazdaságban használatos fafajokat, mind ezen a területen. Szóval az nem kis dolog, mert aki itt megtanul erdésznek lenni, megtanulja, akarja megismerni a fát, az bizony eljöhet nyugodtan ide, mert nem csak akácost, vagy nyárast, vagy égerest talál, ugye, hanem mindenféle fafaj megvan, a fenyőkből, a lombokból, úgy, mint a tűlevelei.
Móra Ferenc a fák jelleméről. Részletek. Az útnak, mely lappangásom helyére vezet, egyik szakaszát hársak szegélyezik. Egyidősek, egyforma növésűek, egyformán kapják a napot, az árnyékot, az esőt, az aszályt. A föld zsírját, a szelek tornáját, minden javát baját az életnek. Miért van mégis, hogy két egymás mellett álló, egyszerre lélegző hárs közül az egyik mindig korábban virágzik 10 nappal, mint a másik? Azért, amért az egyik ember lusta, a másik meg friss. Ez a fánál csak úgy egyéniség dolga, mint az embernél. Persze a tanulságot aztán csak az ember tudja levonni, hogy jobb lustának lenni, mint frissnek, mert aki nagyon siet, annak elfagyhat a virága. Ha bent a városban látnék olyan hatalmas eperfát, mint amekkora egy tanyai szálloda tetejére rábókol, bizonyosan nagyon megcsodálnám. Itt se teszem, se veszem, ahogy elmegyek mellette. Nagyon érzem a házi állat természetét. Ő csak afféle várjobbágy itt, a szabadfák társadalmában, akik talán le is nézik egy kicsit. Mégiscsak más az úrnak lenni a kerítetlen erdőn, sasok fészkét ringatni, vadszegfű halottakra levélszemfedőt teríteni, őzikék szerelmét árnyékkal takargatni, mint a tanya drótsövényes udvarán szolgálni malacok dörgölődző fájául. Méltóságukat szemmel láthatóan legjobban érzik a tölgyek. Higgadtak, tempósak, fölényesek ezek a fekete derekú kevéfák, még a makjukat is olyan halkan potyogtatják, mint született főrendek a szót. Az amerikai dió már nagyobb reklámot üt magának, mikor lekoppan a földre. Jenki szelleme van-e haragos zöldruhás párvenűnek. Kedélyes, kövér kanonokokra emlékeztetnek az öreg füzek. Ám cingár növendékpapok is vannak közöttük, lengék, szikárak és kíváncsian nyurgák. A juharok vidám, széllel bélelt bohémek. Látszik rajtuk a jó lelkűség. Sok könnyedség és finomság van bennük. Meg tudom érteni, hogy magjuk terjesztésében éppen ők olyan zseniálisak. A fenyvek közt nem sokat járok. Nagyon exkluzív társaság az övék. Merev ősvilági klub, amely nem akar tudomást venni arról, hogy az a geológiai kor, amelyben ők voltak a föld urai, már rég elsüllyedt. Nem találom a szívüket ezeknek a múmiáknak. Vagy talán az idegesít köztük, hogy az örökké valóságot mímelik. Szeretnék rájuk szólni, hogy mozogjanak már egy kicsit. Halljanak meg ősszel, ujjongjanak és ákkarjaikkal tapsikoljanak ők is tavasszal. Mint a többi fák.
Móra Ferenc szavai után, amik a fák jelleméről szóltak, menjünk ki az erdőszére, ligetekbe, csenderesekbe. A hajdani vadmadarak egy része ma már emberkész tevékenysége nyomán él, röpül, bújik itt.
Az elképzeléseinket olyan siker koronázta, hogy ma a vadász területünkön az évi 12-15 ezer darab lőtt fálcán termeljük, ehhez hozzá 5-6 ezer darab élő fálcán szállítunk külföldre. A 70-es években Olaszországból importáltunk kimondottan speciális vadmadár keltető gépeket, és ezekkel keltettük jelenleg igen jó eredménye, 280-285 ezer darab szép, épp, erős, egészséges, életképes fálcáncsibéket tudunk keltetni. Ismerve valamennyiünk előtt az, hogy a nagyüzemi mezőgazdaság nem minden esetben ne kedvező az apróvad szaporulatára, ezért vált szükségessé, hogy a fácánt, mely legkönnyebben alkalmazkodik a mesterséges zártéri tenyésztéshez, és legkönnyebben tudta átvészelni a kisparcellás gazdálkodásról, a nagyüzemi gazdálkodásra való áttérést, így ezzel az apró vaddal foglalkoztunk mesterséges zártéri tenyésztéssel.
Az abátszalóki vadászmester Szabó Ferenc géppel nevelt fácánokról beszélt. A kőszegi madarász Bechtold István kedvenceiről, a szárnyas ragadozókról fog, amik, hallgassuk csak, már évmilliók óta foglalkoznak apró vadtenyésztéssel.
A ragadozó madár tulajdonképpen azon munkálkodott már sok millió év óta, hogy az embernek legyen egészséges fácán, egészséges nyula, hogy elsőn fácás, békérő és nyulvadas zsemlegombóccal. Ez tulajdonképpen köszönhető a héjának, aki már gondoskodott pár millió éve ezelőtt, hogy kifogja a beteg nyulat, a beteg fácát, hogy nekünk most 1983-ban egészséges fácánunk legyen. De ezt mi elfelejtettük, csak azt látjuk, hogy a héja fácán fog, a héja nyulat fog. És a nyulat szeretjük mi is, hát irigykedünk a feladatozókra, és nem engedjük őket tulajdonképpen gazdálkodni, vadgazdálkodni. Hát erről lehet egy külön riportot csinálni, hogy tulajdonképpen a héja miért fogja csak tavasszal a fogoly kakasokat. Mert tudjuk, hogy a fogolyna az ivararány egy az egyhez. A sokak kakas, azok verekednek egymással, zavarják a kotló tyúkot, a héja megfogja a fogoly kakas, borzalmas dolgot csinál, de vadgazdálkodik egyetem nélkül, és amellett, hogy kifogja a beteget, mert könnyű szelejtetni az emberek a szarvast, a vaddisztót, mert a rendet tisztásra megjelenik egy szarvas fej nélkül, hát az beteg, azt ki kell lőni. De az ember nem tudja selejtezni a foglyot és a fácán, mert a fölrepülő fogoly csapatban az embernek fogalma nincs, hogy melyik a beteg. Ezt nagyszerűen tudja a ragadozó. És honnan tudja, azt nem szabad kérdezni, így született, így kell ki a tojásból, hogy tudja ő, hogy melyik a beteg, amit neki kell fogni.
Bechtold István nem csak jól ismeri a madarakat, hanem bánni, szinte beszélni is tud velük. Solymász. Miféle mesterség ez?
Tudni kell mindenek előtt azt, hogy Magyarországon a solymászot csak a Madártani Egyesület Solymász szakosztályának tagjainak engedélyezett. Solymászni tulajdonképpen Magyarországon tilos. Általában ez minden államban így van. Honnan solymász szövetségek, solymász egyesületek, amiben a solymászok tömörülnek, másoknak ragadozó madarat Magyarországon ragadozónak tartani tilos. Hát a solymászot, az, hát erről megint lehetne beszélni, kérdezik a borákot. Őseink vadászati módja volt, jóval még a fegyver föltalálása előtt természetesen, valószínűleg valamilyen steppei pásztor vagy vadász látta a vadatvágó solymot, vagy héját, és gondolta magával, hogy megszeridíti, és a saját hasznára fordítja, sikerült is neki, és ez a solymászat azóta van, és véleményem szerint az emberiséggel született, és azokkal együtt fog kimúlni, tehát betiltani nem is. De tulajdonképpen nem is kell betiltani, ha ez szabályos keretek között történik, akkor ez mehet is. A solymászat tulajdonképpen az, hogy ragadozó madárral vadászni. Ugye, és azt tudjuk, hogy a ragadozó madár élő madarakat fog általában, és ezt az ember saját maga használva csinálta, azt jelenti, hogy sólyommal Magyarországon tilos vadászni, de hol szabadott repülővadat fognak főleg, héjával lehet repülő és futó vadat is fogni. Tehát a beidomított, benevelt madarat az ember bizonyos körülmények között elereszti, és arra a vadra dobja, amire idomítva van. Vannak univerzális madarak, melyekkel épp úgy lehet futót, mint repülő vadat zsákmányolni. A madár megfogja a zsákmányt, megvárja a solymászt, míg odaér, a solymász átveszi tőle, illetve átlépteti a kesztyűjére a solymot, vagy a héját, és a vadat beteszi a solymász tarisznyába. Tulajdonképpen dióhéjba, nagyon röviden a solymászot ebből áll.
Van itt hátul a kertben egy madárkórház, vagy inkább talán menhely. Miért foglalkozik beteg ragadozó madarak tartásával és gyógyításával?
Megérdemlik azt ők, hogy legyen egy olyan menhelyük, ahol a sérült ragadozó madarakat az ember gyógyítja, kiengedi, a természet visszaengedi, vagy pedig, ha sérülten maradt, a föl is gyógyult, de már a természetben nem élhet meg, az tartja tovább. Hozzák hozzánk a sérült madarakat, mi azokat gyógyítjuk, amennyire tudjuk, amennyire sikerül ki, szabadon engedjük, ha nem, akkor tartjuk őket tovább. Legtöbb betegséget áramütéstől kapják. Tulajdonképpen ez nem egy betegség, hanem baleset, aminek következtében sajnos a végtagok leszáradnak, elválnak a testtől. Hát sajnos itt segítség egyelőre még nincs, de jöttek olyan balesetes sérültek, melyeket nagyon szépen meg lehetett gyógyítani, és sikerülnék a szabadságot is visszaadni. Van persze madár is, mindig lesz olyan, mely, ha meg is gyógyult, kinn a természetben önállóan megélni már nem tud.
Az ide látogató gyerekek megnézhetik-e ezt a madárkórházat?
Természetesen jönnek is. Budapesten is búvárklubok voltak itt a nyáron. Ez a madárkórház természetesen a ragadozó madár védelmet is kell, hogy szolgálja és szolgálja is, és ismeretterjesztési céllal is van. Csinálunk olyan akciót, hogy a solymász szakosztály tagjai, vagy pedig Madárt Egyesület tagjai, akik értenek az ilyen dolgot, ha nem értenek, megtanítjuk őket, vállalnak esetleg ilyen madarakat tartásra. El tud képzelni olyan idős vagy nem idős Madártani Egyesületi tagot, akinek van egy kis kertje, és örül neki ott, hogy szárnya szegett egerészői vagy vörösvércse például van.
Milyen mértékben lehet ezeket a ragadozó madarakat megszelídíteni?
Hát minden szokás dolga. Na most ismétlem, azokról van szó, melyek nem élnek meg kint. Mert ha olyan madarat hoznak, amiről látjuk, hogy meg fog gyógyulni, azt nem babusgatjuk szándékosan, mert ha az embert megszokja a madár, az nagyon nehéz visszavarítani már. Ez attól függ, hogy milyen a faj. A héja például az 4-5 nap alatt elvadul, nincs baj. De egerésző, solyomfélék, tehát a vércsék, azok annyira az emberhez szoknak, hogyha kint éhesek például, akkor az első embernek a vállára szállnak. Minden egyes madár természete más, tehát egy fészekaljban nincs két ugyanazon természetű fióka. Talán hihetetlenek hangzik, de ez így van. Tehát ez ettől mind függ az, hogy a madár alkalmazkodik az emberhez, szeridüli az a madár, megszereti a gondozóját, vagy nem. De viszont az tény, hogy a sok foglalkozás kapcsolatot teremt az ember és a madár között. De hogy ez a kapcsolat mély lesz-e, maradandó-e, vagy sekélyes, az mind a madárnak a természetétől, helyesebben a gondozónak a gondozásától is függ.
Bizonyára történt a madarakkal való foglalkozás kapcsán néhány érdekes eset is.
Vörösvércsém volt, akkor egy nagyon kedves és nagyon szeríd és szófogadó vörösvércse. Hát kimondtunk a mezőn, és elengedtem a vércsét, és fölkörözött, és jött egy idegen vércs, és elkezdtek játszani. Mert az a vércse szokásot kergető, szerintem élveztem, és néztem ott. Közben odajött öreg Svahófer Jóska bácsi, gazdálkodó földműves ember volt, odajött mellé, azt mondja, mit néz? Mondom, hát fönn játszik két madár. Hát, hogy szófukar ember volt, fölnézett, ja. Mondom, eszembe jutott egy kis turpiság, mondom, lehívjam az egyiket? Rám nézett. De az a tekintet is olyan furcsa volt. Nem szólt semmit, nem azt mondta, hogy hívjam, vagy ne hívjam. Én füttyentettem, és az én vércsém, persze neki fogalmas volt, az én vércsém zuhan, és rászáll a kesztyűmre. Az öreg nem szólt semmit, hátrált néhány lépést, hatalmas kalapot, megemelt a kalapját, de nem engedett ki a személyből, tehát szemmel tartott, és úgy elsomforgott és elvonult. És azóta találkoztam vele, készen, akkor a kalapokat emelt a városban mindig, és akkor gondolta magába biztos, hogy hát ez valami ördögre színvonal ember, ez egy szabadon repülő madár, egy füttyent és lejön a kezére.
Sok ember azért szereti a madarakat, mert az érintetlen, ma már sajnos alig található természetet, a szabadságot juttatja eszükbe.
Rákosi Gergely, látjátok feleim, részlet. Akárhányszor visszagondolt Somogyra, mintha ott örökös nyár lett volna. Zúgtak az útmenti jegenyék az igazi szélben. Nem érdekelték többi a budai erdők, kiránduló helyek. Leszart az Ugligetet és a zsivajgó hűvösvölgyi nagyrétet. A totyogós, kenyérbélen puffadt, fostos lábú pesti galambok milyen érzéseket kelthettek valakiben, aki látott igazi halássast, 3 kilós pontyot kiragadni az alsóerdei tóból, mint az arany csillogott a kihízott ponty a saskarmaiban. A saskarmaiban. Egyszer kezébe került egy illusztrált könyv. A sas csőrében lógatja zsákmányát. Félredobta. Egy sort sem olvasott belőle többet. A szöveg egyenértékű volt az illusztrálásokkal. Látott fekete gólyákat fészkelni a torony magasságú mocsári tölgyeken, és tudta, hallotta, hogy ezek a gólyák, mikor fentköröznek az égen, néha messze csengő kiáltást hallatnak. Ebben a csengő kiáltásban benne volt, hogy nem kell nekik a kegyelem kémény, könyörületkocsi kerék. Ó, sok minden benne volt ebben a csengő kiáltásban, amely messze szállt a két ég alatt. A fekete gólyák kiveszőben, ám a fehér gólyák is kiveszőben. De hogy jobb, hogy szebb kiveszni? Bekormozódott fenékkel a reves kocsikeréken kelepelve, vagy a büszke mocsári tölgyek felett messze csengő kiáltást hallatva?
A fogyatkozó ritka fákat már évszázadok óta arborétumokban, élőfa gyűjteményekben tartják. Nálunk az egyik leghíresebb, legismertebb a szarvasi. Vezetője Bauer Alajos.
A szarvasi arborétum története a Bolza család letelepedésével kezdődött, akik az 1700-as évek végén telepedtek itt le Szarvason. A Bolza család egyik tagja, Bolza József volt az, aki a szarvasi arborétumot, mai nevén arborétumot kezdte telepíteni. A későbbi utód unoka Bolza Pál, aki 1946-ig az arborétum tulajdonosa volt, adta a Pepikert nevet az arborítumnak a Pepi kert elnevezés onnét származik, hogy Bolza Józsefet a családja Pepinek nevezte.
Mellettünk megy el egy iskolás csoport. Ez véletlen most természetesen, de azt hiszem nem ritka látogatók az iskolások itt a kertben.
Iskolások nagyon gyakran és az egész országból jönnek meglátogatni az arborítumot, hiszen Békés megyében az egyik legfontosabb idegenforgalmi hely, másrészt pedig tanulmányi célokból is rendszeresen látogatják az arborítumot, nem csak általános iskolások, hanem egyetemisták. Az arborítumban több mint 1000 faféle van összegyűjtve, ezek között már csodálatos, szép, több száz éves példányok is láthatók. Rendkívül változatos tehát az arborítum, és emellett tényleg tájképi elrendezés szempontjából is nyújt látnivalót. Na mostan tavasszal elsősorban hát a sok virágzó cserje az, ami a legszebb élményt nyújtja. Különösképpen ilyenkor tavasszal, hát április végén, május elején, ugye a japán birsek virágoznak, a japán cseresznyék, a júdásfa, a császárfa. A nyár folyamán pedig hát az arborítumnak elsősorban a jellegzetes, szép tájképi karaktere jön elő, szép, nagy, 82 hektáros terület, jó sétákat lehet itt tenni, és hát játszadozni, különösképpen a gyerekek kedvelik ezeket a szép tereket, és hát ez a szép környezetet. Ősszel legszebb a szarvasi arborítom, én 25 éve élek már itt, és mindig az ősz a legvarázslatosabb, a legszebb. Rendszerint nagyon hosszú, szép őszi napok vannak, és október közepére, október 20 és 25 között a legszebb összhang alakul ki. Nagyon sok fafélének a lombja szépen színesedik. Ezek között talán első, amelyet megemlítenék, a vörös tölgyek például, a vörös juharok, a japán juharok, és nem is beszélve a perzsiai varázsfáról, a parócia perzikáról, amelyek mind-mind a legcsodálatosabb lombszíneződést adják.
Látom, mint más arborétumban is, a fák mellett kis táblák jelzik, hogy milyen növényről van szó. Lehet-e itt vezetést kapni? Van-e olyan szakember, aki körülvezet csoportot, kirándulókat?
Igen, az arborítumnak szakvezetői vannak, iskolásokat is, ha igénylik, és hát a felnőtt látogatókat is szakvezetéssel tudjuk ellátni, de az egyéni látogatók is tájékozódhatnak az arborítumban, hiszen rendszeresen ki vannak táblázva itten a jelentősebb fafélék. Ezek rendszerint ugye latin névvel vannak jelölve, és magyar névvel, úgyhogy mind a tudományos érdeklődő szempontjából, mint pedig hát a laikus látogató vagy turista szempontjából is hát eligazítást adnak.
Az arborétum elsősorban ugyan a növényekért, de jobbról-balról egy-egy páva kiáltást lehet hallani. Milyen állatok élnek itt?
Hát a pávák azok, amelyek legjobban feltűnnek, különösképpen ilyenkor tavasszal a szépségükkel, és hát a hangjukkal is természetesen. Ezen kívül rendkívül sok madár él itt, már fajokban nem annyira gazdag az arborétum, tehát madárfajokban, sokkal inkább egyes fajok tömeges jelenléte az, ami döntő és fontos, főleg a cinkék, rigók, fülemülék, harkályok, zöldküllő, és az itt élő, az alföldön élő kakuk például itt a körös mentén rendkívül sok fészkel.
A fák között is különleges figyelmet érdemelnek az idősek, a hatalmasak, oltalomra szorulók. Ezekről beszél most dr. Gombos Zoltán kerttörténész.
A tüzet, irtást elkerült fák szaporábban szórták vagy hullatták magvaikat, terméseiket, ezért is hívták őket néhol magfának. Szaporodásukról az ég madarai vagy a szelek gondoskodtak, hogy azután utódaik élhessenek akár több száz esztendeig is. Számon tartottak Héderváron egy vénséges vén nyárfát. Úgy is, mint a régi vármegye szervezetben a három akkori, egymással érintkező szomszédos megyének, Győr, Moson és Pozsony megyének az évszázados határpontját, és úgy is, mint a romantika egyik jelesét, bajhozó fáját. Ez a babona azt bizonygatta, hogy ahányszor ága törött, a birtokos hédervári családnak is meghalt egy tagja. Héderváron van az ország legszebb és talán legöregebb tölgyfája is, amelyhez, mint a környékbeliek tudni vélik, a honfoglaló Árpád apánk kötötte a lovát, amelyet bizonyít, hogy máig látszik rajta kötőfékének nyoma. Természetesen ez sem szabad, hogy bárkit is megtévesszen, ez sem más, csak legenda. Természetesen ez az egyébként kedves néphit is inkább a fák szeretetére jellemző. Jeles hagyásfáink sorában nem hagyhatjuk említés nélkül azokat sem, amelyek a hajdan volt szegény legények a betyárok nevét viselik. Elsőként érdemel említést az az ásotthalmi erdőben lévő rózsa, az ottaniak ajkán Rúzsa Sándor fája, amelynek lombjai között úgy rejtőzött el, hogy menekülés közben lováról elkapta annak lecsüngő ágát, lovát málhájával futni hagyta, míg ő a lombsátorból figyelte, hogy űzik, kergetik, most már csak a lovát, az őt üldöző császári katonák. Somogyország híres betyárjának, Patkó Bandinak a nevét őrzi a Barcsra vezető út menti Középrigóci erdőben egy máig zöldelő, hatalmas, idős tölgyfa, mivel et volt a gyülekező helik. A napjainkban végleg kimúlt, 4 évszázadosnál is öregebbre becsült, Balaton akaratjai szilfáról írta Ötvös Károly. Magányosan állott a dombtetőn, születése óta büszkén, védtelenül, viharok és villámok ostromában. Ezelőtt a szilfa előtt poroszkáltak el, mikor 1532-ben a kenesei országgyűlésre igyekeztek, a Battyányi, Besenyei, Kisfaludi és Nádasdi nemzetségek öregei, főbjei. Fejedelmi elhelyezkedése olyan volt, hogy Tihany ormáról is jó tájékozódási pontnak látszott. Az irodalomnál elidőzve még, a múlt században divatozott a fáknak névbetűkkel való megjelölése. Kazinci egy panonhalmi gledíciába véste Szemerepál, kanadai nyárfába Szalai Péter, bálványfába Guzmics Izidor, egy platánfába pedig a saját monogramját. Mikor e manapság jogosan elítélt, művel elkészült, e szavakat intézte a fákhoz. Crescentis amores. Növekedni fogtok, szerelmeseim. Szerencsénkre máig őrzi a platán kezének nyomát. Természetesen volt és van emlékfája Erkelnek Gyulán, amely alatt a Bankben melódiáit komponálta, Petőfinek tölgye Dömsödön, ez alatt születik a Salgó, a levél Váradi Antalhoz, és tölgyei Arany Jánosnak a Margit szigeten. Ez utóbbival kapcsolatban egy kedves történet forgott közszájon a Tölgyek alatt megjelenése idején. József főherceg Nádor, a sziget akkori tulajdonosa, a fák, füvek jó ismerője, Arany háta mögé állt, miközben a költőóriás róta a sorokat. Elolvasva a címadó, majd következő sort így szólt. Ön nem jó botanikus. Amely fák alatt most ír, azok hársak. Odább foglaljon helyet, vagy 10 lépésre vannak innen a tölgyek. Ma is ott vannak mind a 11-en. Egyébként Arany János kedvence előbb egy csodás koronájú kőrisfa volt, amely alá padot kívánt, de hogy ezt nem kapta, pártolt át a mese szerint a tölgyekhez.
A tölgyek alatt szeretek pihenni, hova el nem hat város zaja semmi. Zöld lomb közein áttörve az ég volt, s a rét mezein vegyül árny és fény volt. A tölgyek alatt oly otthonos itten, évem leapadt, íme gyermek lettem, mint mikor a tölgy udarát megmásztam, hol seregé költ, s vígan madaráztam. A tölgyek alatt több egykorú társal, madárfiakat kifeszíténk nyársal. Jó tűz lobogott, zizeg a kis bogrács, s ha bealkonyodott, haza már egy ugrás. A tölgyek alatt örömest valékén, bár a madarat hagytam utóbb békén. Gyermeki önzőkorom, ifjú ábránd, veszi ösztönző szárnyára, s tovább ránt. De tölgyek alatt valamerre jártam, szülőhonomat csak is ott találtam. S hol tengve tunyán hajt, s nem virul a tölgy, volt bár Kánoán, nem lett honom a föld.
Erdők, fák, madarak. Közreműködött Rockenbauer Pál és Gyenes Károly. A szerkesztő munkatársa Kovácsi Péter. Zenei szerkesztő Dobozi Borbála. Szerkesztő Tarnai Márta. Rendezte Kelemen László.
A felvétel 1983-ban készült, és legutóbb 1987. szeptember 10-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kosztolányi Dezső, zsivajgó természet, madarak beszéde. Sas.
Éljen a háború, éljen az erő és mindenfajta militarizmus. Horgas csőrrel üldögélek a szírt orom tetején, s emésztek. Húst ettem, gödöje húst. Vért ittam, pacsirta vért. Izmos szárnyammal halálra sújtom az énekeseket. Gyűlölök minden énekest. Ice Cube-ost is én öltem meg, úgy, hogy fejére egy teknős békát ejtettem.
Kakas!
Más nemzetek oroszlánt, kerecsent, mesebeli sárkányt választanak jelképükül. Én a franciáké vagyok. Ennek a népnek bálványa az értelem és az önismeret. A földön jár. Hatalmas képzeletének nincs szüksége arra, hogy nagyobbítsa, szépítse magát. Ezért nem szégyenli, hogy nemzeti madara az éber, koránkelő, szorgalmas, erősen poligám természetű baromfi. A világ szemétdomb. Meg kell rajta találni a szemet. Kapirgálva magam is szemétben leltem meg a tudományos pozitivizmust és az irodalmi realizmus nagy kincsét.
Fogoly!
Mikor cserélnek már ki? Meddig leszek még fogoly? Mikor üt végre szabadulásom órája?
Siketfajd!
Tessék?
Kakuk!
A szerelem őrített meg. Bohém vagyok. Nem születtem családapának. Fiaim szétszélettek a szélrózsa minden irányában, benépesítik az erdőt, a világot. Egyiket most a tengeric neveli, másikat a pirók, a harmadikat Galambék intézetébe adtam bennlakónak, a negyediket a Rigó vittel nagyobb külföldi nyaraltatási akcióra. Ők foglalkoznak ilyesmivel, én nem. Egyébként szélhámoskodom. Fűnek, fának megjósolom, hogy meddig él. Vagy bakterkedem, és a falusi ingaórák favázából kikikukkantva kakukkolok, hogy hány óra van.
Íme a madarak zsiráfja és tevéje. Ha csupasz nyakamra, megkopasztott lábamra tekintesz, azt hiszed, hogy még nem öltöztem föl egészen. De ez az átmeneti állapot örökké tart. Ostoba fekete szememmel állandóan keresek valamit. Tudod, mit keresek? Afrikát! Afrikát!
Veréb.
Aki éhes és szegény, a szemtelen és komisz. A lúd, amelyet kukoricával tömtök, nem az. A kanári sem, melynek cukorral kedveskedtek. A kövér galamb sem, melyet tiszta búzával etettek. Én azonban, a kis szárnyas koldus, aki kopott barna ruhámban, soványan lesem a morzsák alamizsnáját, a terhetetlenség és a tolakodás írébe keveredtem. Furcsa az élet, pedig hűséges és ragaszkodó is volnék. Télen, mikor a vándormadarak elrepülnek, s minden néma a jégvirágok között csak az én nótám hallik, melyet soktagú családommal együtt álhatatosan csiripelek az alkotmány bástyáink kívül. Egyszerű ez, mint a nyomorúság panasza, és nagyon egyhangú. Körülbelül így szól. Csak egy kicsit, csak egy kicsit.
Hattyú.
Hogy énekelnek mindenféle fattyúk. Pimaszöveréb, csicsörke, banka, vattyúk. Mi hallgatunk az űrzavarba. Hagyjuk, csivogjanak, legyen meg a karattyúk. Csodásan úszunk a csodás halálba, de ottan az igazi dal megtalálva, az égre sírunk, gőgös, néma hattyúk. Sirály.
Dac és düh, mely felhők közül kiszáll, s bírál, vízben, viharban víjogó király, sirály.
Fülemüle.
Toll és ének, neked is ez a mesterséged. Engedd hát, hogy kissé oktassalak. Csak a fájdalom, csak a szenvedés a karmesterünk. Az szedi ütemre trilláinkat, az tart mértéket velünk, az diktálja, hogy most piano, most forte. Attól csuklik el hangunk oly mesterien, hogy a hallgatók fölkiáltanak, micsoda művész. Éjszaka énekelek, mikor nem látok semmit, csak emlékezem. Minek is a világ? Egy újat kell teremteni. Ha megvakítják mind a két szemem, tudva levőleg még szebb a dalom. Mert jegyezd meg, hogy sohasem azt énekeljük, ami van, hanem azt, ami nincs már. Ami volt, ami fáj, ami hiányzik.
Fecske. Hőmérsékletem 44 fok. Ebben a magas lázban bármely más élő lény elpusztulna. Engem ez hajt, hogy szellőkben, fellegekben hűtőzzem. Kívül levegő, belül a könnyű testemben, torkomban, tüdőmben, csontjaimban szintén levegő. Az bélel ki egészen. Óránként átlag 216 kilométert haladok, mindig frakban és fehér mellényben, mint előkelő személyiség, a hidegebb időbeáltával minden évben egy dél-afrikai fürdőhelyre szállok, a saját repülőgépemen.
Csirke.
Az emberek figyelnek, hogy csetlen botlom a baromfi udvaron a suta lábaimmal, a korcs szárnyaimmal, s megállapítják, hogy madárnak vajmi balog vagyok, és valami hiányzik hozzám, hogy tökéletes legyek. Hogy mi ez a titokzatos valami, nem tudják.
Én tudom, egy kis tejfölös paprikás mártás kellene mellé, meg egy kis galuska.
Gólya.
Amikor megpillantasz, szájadon elkényszerült mosoly játszik. Megindultság a gyermekkorból, kajánság és ősi bámulat. Bizony hékás, én félig meddig a családhoz tartozom. Most azonban közölhetem veled, hogy nem én hoztalak. Valaha én is ezt hittem, gólyafiókoromban, de azóta az anyám engem is fölvilágosított.
Papagáj.
Régi ripacs familiából származom, 100 esztendő vállamon, itt hintázom a részkarikán, cifradivattya múlt vidékies maskarámban, mint akcirkuszosné, hajdanbor levessel itott, tükörből tanítottak beszélni. Egy évszázada locsogok, povedálok, pletykázok, már mindenkit a világon megszóltam. Hangom reket, csőröm olyan maszatos, mint az elemiskolások palattáblája, nyelvem dagadt és szemölcsös.
fekete a sok rágalmazástól.
Páva?
Jaj, mennyit szapulnak kevésségem miatt. Ti azonban csak akkor láttatok, mikor izzó nyáron végig sétáltatok a majorságban, keleti, szinte törökös pompában, s a nap fényszórója zöldé, bíborrá aranyozza ruhámat, meg fejékül használt lenge bóbitáimat. Ha a fényszóró kiloppan, én is barna leszek, és szomorú. Nézzetek meg esős délelőttökön. Akkor megszerettek. Egy színésznőhöz hasonlítok ilyenkor, aki mosdás előtt kócosan hever az ágyban, s gyötrődve gondol a múló időre és dicsőségre.
Gyurgyalag. Roppant Muris a nevem. Magyarosították. Azelőtt, neked elárulom, Merops Apiasternek hívtak. Cinege.
Cippanó muzsika. Nyápic. Oly icipici és gyors, hogy érzékcsalódásnak rémlik. Szinte halhatatlan. Testem fürge semmi. Itt van, s már nincs is itt. Szinte megfoghatatlan. Fényképészek próbáljatok levenni. Én még a pillanatképből is elmozdulok.
Sólyom. Hely, a középkor, a dézsma, a robot, a jobbátság. Csak az volt az aranyidő. Amikor a nemes úrfiak, lovagok nézték, hogy röppenek a várkisasszony pirinyó öklére, s a sólymász sejem zsinóromat elengedve, szememre húzott bőrsipkámat lekapva, ráengedett a galambra, hogy fönn a levegőben gyilkoljak én, nemes ragadozó. Ma senki se törődik velem. Csak a nevem sejteti, hogy ki voltam egykor. Sajnos a kor halad. Egyelőre nemesi címerek mezőnyére menekülök.
Pulyka. Vén banya módjára reggeltől estig pletykálok, s pletykákat hallgatok. Nem bírom ki, mindenki gyönyörű, mindenki dicsérnek, mindenkinek sikere van, meg kell pukkadnom. Csombókon vérvörösre gyullad, mint akinek vértolulása van a guta környékez. Hamar eret vágni rajtam, szakácsné, szakácsné!
Kedves hallgatóink, Kosztolányi Dezső Zsivajgó természet című könyvéből hangzott el részlet. Közreműködött Bánsági Ildikó, Helyei László, Hernádi Judit, Lukács Sándor. Munkatársak Németh Zoltán, Ördög Zsuzsa, Pór Tünde, Simonyi János, Szakács Emese.
A felvétel 1996-ban készült, és legutóbb 2005. augusztus 22-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap sugározzuk. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Muzsikáló természet.
Madárvilágnak egyetlen olyan énekese van, amelyet két világhírű zeneszerző is mesterének vallott, a Fülemüle, ezzel kezdjük sorozatunkat. Beethoven úgy mondotta, hogy sármányok, fülemülék, fürjek és kakukkok is segítettek neki a 6. szimfónia megkomponálásában, Respighi pedig a Fülemüle éneket Róma fenyőibe szőtte bele. Madarunk bemutatását mégis a nagy magyar természetvizsgáló Hermann Ottó szavaival kezdem. Ami fönségesen szép a Fülemüle éneke, oly egyszerű a ruházata. Dolmánya rozsdabarna, farka rozsdaszínű, a test alsó része fehéres. Hermann Ottó szavai után most hallgassunk egy részt a Fülemüle énekéből. Nem sok fantázia kell hozzá, hogy a hallottak után felismerjük Beethoven 6. szimfóniájának Fülemüle énekét is, úgy, ahogyan azt a nagy zeneköltő hangszeres muzsikává alakította át. Most pedig szólaljon meg Respighi Fülemüle éneke a Róma fenyőiből. Madártan tudománya az ornitológia, az itt bemutatott közönséges fülemülén kívül még mint egy 18 fajtart számon, szinte valamennyiük pompásan énekel. A rigófélék családjába tartoznak, s ebben a madárcsaládban egész sereg jól éneklő faj fordul elő. De a 18 fülemülefaj szinte semmiség az énekes madarak több ezres fajszámához képest. Nagy részük Európában és Ázsiában él, hazánkban két faj található. Tájékoztatásul elmondom, hogy a madáréneknek a szaporodással, a költéssel kapcsolatban van fontos szerepe. Költés idején nálunk legtöbbször a tavaszi hónapokban minden madár igyekszik párt találni és a neki megfelelő tájon körzetet, tudományos szóval revírt biztosítani magának. A revír egy-egy madár vagy madárpár fészkelési és táplálkozási területe. A hímmadár a szaporodási és költési időszakban gyakorta felhangzó énekével azt is jelzi, hogy a szóban forgó revír elfoglalt, és oda más fajtestvérének berepülni tilos. A tilalom megszegőit a revír tulajdonosa gyakran nagyon is harcias fellépéssel űzi ki a maga területéről. És most szólaljon meg a két énekes, elsőnek a nagy fülemüle. Ez a madár hazánk északkeleti részén a Tiszaháton fordul elő. Nyugat-európai madárkedvelők gyakran azért keresik fel hazánkat, hogy a nagy fülemüle énekét magnóra vegyék. Mert ma már nem a kitömött madarakat, nem a madártojásokat gyűjtik, hanem a madárhangokat, vagy teleobjektíves fényképezőgéppel a színes madárfelvételeket. Most tehát a nagy fülemüle éneke következik. Befejezésül hallgassuk meg hazánk legszebben éneklő madarát, a fülemülét.
Muzsikáló természet. Az Ifjúsági Rádió műsora hangzott el. Írta dr. Balogh János. A hanganyagot összeállította dr. Ország Mihály. Szerkesztette Bújtás Amália. A hangfelvétel 1981-ben készült, és legutóbb 1993. november 28-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Mindenki gyanús, aki él, és az is, aki halott.
Ma este gyilkolunk. Vasárnap 20 óra 25 perckor az M1-en.
Műsorajánlót hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.